Ez a sajátos pogácsa tehát, és az Egyesült Államok adataiból indulunk ki, de van egy pár globális adat is, azt nézzük, hogy a demokrácia, hogy porlad el a világban. Itt ezt az ideológiai különbséget nézzük meg. Nézték azt, hogy 18 és 29 évesek között, férfiak és nők között mekkora különbség van politikai ideológiában, és azt lehet látni, hogy például minden országban más, de az Egyesült Államokkal kezdjük. A 90-es évek előtt nagyjából volt olyan, ahol metszette is egymást ez a két halmaz. Ahhoz képest elképesztő eltolódás van, a nők abszolút a liberális irányba tolódtak el, a férfiak pedig a konzervatív irányba, de ez más országokban is látszik.
Dél-Koreában is ugyanez van, talán még határozottabban, Németországban is ez van, Egyesült Királyságban is ez van, tehát hogy az látszik, hogy egészen különböző demokráciákat vizsgáltak, és arra a következtetésre jutottak, hogy ez egy Gallup felmérés egyébként, arra a következtetésre jutottak, hogy itt ezek az ideológiai szembenállások, amiről mondtuk, hogy ugye két pupúvá vált egy pupú helyett a politikai rendszer, ezeknek van egy gender sajátossága is, egész egyszerűen a férfiak sokkal jobboldalibb irányba mentek el, tehát egy ilyen trumpistább, Jordan Petersonistább irányba, és én egyébként szerintem ez nagyon erősen korrelál azzal az életfilozófiával, amit Jordan Peterson propagál, ez az ilyen legyél kemény, ne legyél tekintettel másokra, a Pogi Podcast-en van egy külön adás Jordan Petersonnak szentelve, ahol megpróbáljuk az összes hülyeségét szétszálazni és bebizonyítani, hogy hol miért mond valótlant, vagy olyat, ami nem tartható. És hát a nőknél pedig ugye ez a magasabb empátiaból adódó nyitottság, és sokkal inkább egy ilyen, hát ennek az antitézise ennek a Jordan Petersoni világnak. Szóval érdekes módon még egy ilyen gender dimenziója is van ennek a dolognak. Én még oda akartam egy kicsit visszavinni a beszélgetést, ha lehet, hogy miért pont a jóléti államok korszakában volt a legerősebb a demokrácia. Mert szerintem ez nem véletlen. Tehát, hogy ez lehet egy teljesen véletlen együttállás is, hogy ugye pont akkor volt a jóléti állam az 50-es, 60-as, 70-es években, meg pont akkor volt a csúcsán a demokrácia, és hát ez teljesen véletlenül is történhet, de szerintem nem. Tehát szerintem itt van egy okozatiság is. Nevezetesen, hogy a jóléti állam az mindent megtesz annak érdekében, hogy érdemi középosztálybeli emberek legyenek, tehát például oktatási rendszert, közmédiát működtet, és a társadalmi, legszélesebb társadalmi rétegeknek az informálása, felruházása olyan fogalomkészlettel, amelynek a segítségével megértik a világot. Tehát az 50-es, 60-es, 70-es években ezek arról szóltak ezek az évtizedek, hogy próbáltunk minél többet tenni annak érdekében, hogy minél több ember értse, hogy miről szól a világ. Akkor még nem is volt annyira bonyolult a világ, mert globalizáció előtt voltunk, és nyilván még technológiailag is, meg sok szempontból egyszerűbb volt, de a kor szintjén elég hatékonyak voltak a demokráciák, hogy tájékoztassák az embereket, hogy mi történik. És ez leépült. Tehát a neoliberalizmus korszaka 70-es évektől leépítette a közmédiákat, leépítette az iskolarendszert, leépítette hát nagyon sok mindent, a tájékoztatást úgy általában. És manapság ahhoz képest, hogy mennyire bonyolultá vált a világ, tehát hogy a globalizációk és a technológiai váltások, ezek sokkal bonyolultabbá tették a világot, ehhez képest az átlag embernek a tájékozottsága meg szerintem romlott egyébként ahhoz a korhoz képest. És egy gyengébb fogalomkészlet, és akkor az jön be, amit korábban mondtál, hogy hát akkor honnan próbált tájékozódni? Hát onnan, ami a saját inadekvát fogalomkészletének megfelelő forrás. Tehát, hogyha ő azt gondolja, hogy a világban ilyen háttérhatalmak mozgatják a dolgokat, akkor ő az olyan forrásokat fogja megkeresni, mert ugye az túl bonyolult, hogy itt egy ilyen globalizáció, nagyon sok akarat, akkor meg kellene érteni, hogy hány ország van, az amerikaiak többségének útlevele sincsen, semmit nem tudnak a világ.
Kivel van valamiféle kapcsolatban.
Érdekkapcsolatok, igen, bonyolult folyamatok ezek, ez sokkal nehezebb, a sokkal egyszerűbb, ha leegyszerűsítjük arra, hogy nem tudom, Soros Györgynek mesterterve van, és akkor ilyen bábuként mozgat embereket, tehát ez egy sokkal egyszerűbb világkép, mint hogy hát itt 1 millió különböző érdek súrlódik, van, amikor szövetségbe vannak egymással, van, amikor egymás ellen fordulnak, majd megint szövetségbe. Meg kéne jegyezni, hogy sok ország, sok cég, sok jogrendszer, nagyon bonyolult, és akkor ilyen egyszerű. És akkor azt keresi meg, tehát azok a véleménybuborékok, ezek nem csak azért alakulnak ki, mert az algoritmusok e felé tolnak minket, hanem mi magunk is ezeket keressük. Tehát, hogyha nem jelzi vissza a prekoncepcióinkat a véleménybuborék, akkor nem azt találjuk. És még egy dolog van, ami szerintem írtó fontos, ugye ez a post-truth, vagy ez a fake news világ, ez nem csak azért alakult ki, mert egyre több olyan forrás van, ami hülyeséget terjeszt a világról, hanem azért is, és erre szerintem érdemes őszintének lennünk, hogy a szakértők lejáratták magukat. Tehát, hogy azt szerintem a liberális oldalon azzal nem őszinték az emberek, mert hogy nagyon könnyű arra fogni, hogy a buta emberek butaságokat keresnek, és részben ez is van nyilván, de hogy egyszerűen az, amit mi szakértőnek neveztünk, az lejáratta magát. Nekem a kedvenc példám erre az, amikor a gazdasági újságok egy idő után nem gazdaság rovatokat működtetnek, hanem üzlet rovatot. Tehát amikor átnevezik a gazdaságot üzletté, akkor ez egy árulkodó jel arra, hogy innentől fogva a szakértő, aki kicsoda, hát egy bank szakembere, vagy egy üzletember, vagy egy befektetési tanácsadó, mond véleményt olyan folyamatokról, amelyek egyébként hallgatja a munkásember, hallgatja az alkalmazott, és nem ismeri fel a saját érdekeit abban, hogy egy befektetési tanácsadó miről beszél, vagy egy bankár, és nem ismeri fel azt gondolja, hogy nem az ő érdekében beszél, hogy torzítja a diskurzust, hogy érdekből beszél, pozícióból beszél, és hát nagyon sokszor kiderült, hogy ezek a szakértők, ezek meg voltak véve. Ugye a Big Short című film ebből a szempontból nagyon érdekes, amikor szembesítik a hitelminősítőket azzal kapcsolatban, és a hitelminősítőknek dolgozó közgazdászokat, hogy hát te itt Izlandnak AAA rétinget adtál egy héttel az összeomlás előtt, miközben egyébként kiderült rólad, hogy hát üzleti kapcsolatban álltál azokkal, akiket minősítettél. Tehát egyszerűen szerintem sokkal őszintébbnek kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy a szakértők valójában nem szakértők voltak, hanem a médiában érdekkel felruházott. És sokszor az újságíró ezt nem is érti. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy az újságíró konspirál, hanem egyszerűen nem is fogja fel, hogy ő kit szólaltat meg. Van egy tématerület, mondani kell valami róla. Valamit gyorsan be kell hívni valakit a stúdióba, és akkor behívok valami bankárt vagy üzletembert, és igazából nem reflektálok arra, hogy ez az ember ezt pozícióból beszél.
Igen, mondjuk ennek vannak különböző válfajai, meg különböző minőségei egy ilyennek. Nyilván, aki ezzel foglalkozik pénzügyekkel, az tud a pénzügyekről objektíven is beszélni, de tény és való, sokszor van, amikor pozícióból beszéltek emberek. Gyorsan akartam még a végére, mert nagyon elszaladt az időnk mondani azt, hogy az Egyesült Államokat, hogyha megnézzük, de szerintem globálisan hasonló a helyzet, a 70-es években a bizalom a médiában grafikont nézegetem. A 70-es években gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy 90%-a vagy még több az embereknek bízott a médiában. Ennek egy pici része, olyan 15% kicsit bízott csak, de a bizalom az 90% fölötti volt. Ez 2023-ra csökkent 30%-ra.
A média is nagyon átalakult. A Globális Elit című könyvemben írok a Koch testvérekről, meg a Murdochról, meg az egész média átalakulásáról. Ugye itt a Fox News versus CNN paradigmaváltás. Tehát a CNN az arról szólt, hogy objektíve hozok híreket, az egy hírműsor volt, és nem nagyon voltak véleményrovatai, hanem az volt, hogy baromi gyorsan szatelitek segítségével a világ bármely részéről élőbe közvetítem neked Bagdad bombázását. De nem kommentálom, csak megmutatom, hogy mi történik a világban. És a Fox News az ennek a szöges ellentéte, tehát ott először megcsinálta azt először a jobb oldal, aztán utána a bal oldal is megcsinálta a saját hasonló televízióit, meg internetes forrásait, ahol már többségében van a vélemény, tehát nem annyira arra fókuszál, hogy konkrét, objektív hírtényeket hozzon neked, hanem azonnal, ha hoz is, azokat tálalja, értelmezi, de többségében nem is a hírt hozza, hanem egyszerűen én világképet sugal feléd, ami korábban nem volt egyébként a sajátossága a televíziózásnak, hogy ez dominált volna, és ma már ez van, és ez egy egész más műfaj egyébként, ez megint hozzásegít a két popusághoz.
Abszolút. Hogy... 2023-ban az általam nagyra becsült Sam Esmail, aki a Mr. Robotot is csinálta, rendezte a Távol a világtól című filmet, amit nagyon érdemes megnézni, a Leave the World Behind Rumán Alámnak a New York Times bestseller könyve alapján, és amiről beszélünk, az egy, annak egy ilyen disztopikus képe az, amikor egyszerűen polgárháborús helyzet alakul ki, nem akarom lelőni, aki nem látta még, de a lényege az, hogy az a fajta dezinformációs hadművelet, amit sokat láttunk választások kapcsán is, és a közösségi média felhasználásával, hát az ott csúcsra van járatva benne, mindezt persze normális átlag embereknek a szemén keresztül látod, és nem érted, hogy mi történik, nagyon érdemes és elgondolkodtató.
Köszi, ez fontos.
Na, hát szuper jó téma volt, szerintem lesz rá bőven komment is, ahogy szokott lenni, a Facebook oldalon keressétek a Pogi Podcastot, ezt az adást is, mint az összes többit meg lehet egyébként hallgatni, a Spotify-on kell keresni a Pogi Podcastot. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszi, a Substack-et is nézzétek, ott vannak azok az adatok, amiket itt, hát nyilván egy podcastben nem tudunk vizuálisan érzékeltetni, de ha valaki rámegy a Pogi Pogacsa Substackre, akkor meg fogja találni az adatokat is. Köszi szépen!